Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, hogy megvan írva Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele második részében. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusba való kegyelemben. és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozd, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcosá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Értsd meg, amit mondok. Adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, édesatyánk, hogy többre tanítasz minket. Hogy Jézus Krisztusban az elhívás után következik a szolgálatnak az ideje. Köszönjük, Uram, hogy bizonyságot tehetünk rólad szóval és élettel. Kérjük, hogy szent lelkeddel úgy munkálkodj ma itt, hogy a mi szívünk valóban értelmessé legyen, a mi lelkünk valóban fogékony legyen, és a mi akaratunk oda simuljon az akaratodhoz, ahogy te tervezed. Amen. János evangéliuma 15. részének 22. versét olvasom. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteni az ő bűneiket. Jézus Krisztus személyének az ismerete az alapfeltétele az üdvösségnek. Hogy Jézus Krisztus kivé lesz egy ember életében, ez határozza meg a máját és a holnapját. Akinek Jézus Krisztusnak a személye az urává lesz, úgy urává, hogy ő engedelmeskedik neki. Úgy urává, hogy azon túl, hogy hisz neki, mindenben az akaratát szolgálja, akkor annak az életnek üdvössége van. Akinek Jézus Krisztus személye idegen marad, annak az embernek nincs üdvössége, és nem is lesz üdvössége. Előre bocsátom a következőket, hogy azt mondta Jézus, ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna nékik, nem volna bűnük. Mindenki élhetne a maga fejének gondolatában, a maga hitének bölcsességében, a maga látása szerint. Az a helyzet, hogy ma is nagyon sok embernek így néz ki az úgynevezett keresztény élete, hogy van egy elképzelése az Isten országáról, van egy elképzelése Jézus Krisztusról, mint Úrról, van egy elképzelése a mennyről, ha van egyáltalán elképzelése. És azzal nyugtatja a szívét, hogy én hiszek abban, hogy meghalt értem Jézus, hiszek abban, hogy a bűnei megbocsátottak, el van ez rendezve. És közben nem ismeri Jézus Krisztust. És közben fogalma sincs, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. A tulajdonba vett ember az üdvözült ember. Itt fölteszek ma néhány kérdést nektek, amire Isten színe előtt őszintén válaszoljatok. Az első kérdés azonnal így hangzik. Mikor vett tulajdonba téged Jézus Krisztus? Ugye erre sokfajta választ lehet adni. Az egyik azt mondja, ismerem a hitvallásokat, tehát nyugodtan fogom kimondani, a világ teremtése kezdete előtt. Meg van írva a 139. Zsoltárban, hogy ő alkotott, ő tagargatott engem anyám méhében, és meg van írva, csodálatosan megkülönböztetett engem. 139. Zsoltár. Van, aki azt mondja, hogy nem tudom. Miért? Tulajdonban vagyok véve? Mi történt velem? Egyáltalán mit jelent, hogy tulajdonban vagyok véve? A harmadik azt mondja, hogy én velem ilyen nem is történt. Én egy felelős ember vagyok, aki élem a magam életét, és az, hogy hiszek az Istennek, hát legyen vele boldog. Mit tetszik gondolni, hogy miért kell nekem tulajdonná lennem? Az én életem, az én életem. Egyszerű, megismételhetetlen. Miért kell nekem tulajdonná, valakinek tulajdonává lennem? Nem vagyok sem az apámé, sem az anyámé, mióta felnőtt lettem. Én önállósodtam, éppen attól vagyok ember, attól vagyok felelős ember, hogy önállósodtam, aki a döntéseit úgy hozza meg, a végzéseit úgy hajtja végre, hogy maga felel érte, mi az, hogy tulajdonba vett. És van, aki azt fogja mondani, hogy ó, drága Jézus, aki meghalt, értem a Golgota keresztjén. És én véren váltott gyermeke lettem az Istennek. És ezért az egész életem Jézus Krisztusé. Megajándékozott a fiúság lelkével, és Pállal együtt vallom, hogy élek többé nem én, hanem él én bennem a Jézus Krisztus. Én átéltem, mit jelent az ördögének lenni, a világénak lenni, a bűnének lenni, még azt is, mit jelent a kétségbeesésének lenni, az aggodaloménak lenni. Én átéltem, mit jelent kiszolgáltatottnak lenni, és Isten véghetetlen kegyelméből az életemnek egy órájában úgy állt mellém, úgy szólt hozzám, és úgy végezte el a maga végzését bennem, hogy tulajdonába vett. Na, melyik vagy? Melyik vagy? Egyszerű válaszolni. Te tudod, hogy te kié vagy. Te tudod, hogy te hogy gondolkozol, és te tudod, hogy te hogy hiszel. Ezek után hadd mondjam el nektek, hogy nagyon sok ember mondja azt, hogy hisz Jézus Krisztusban. Csak nagyon sokan nem vonták le annak a következményét, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztusé vagyok. Én úgy gondolom, hogy te, aki itt vagy, azért vagy itt, mert hiszel Jézus Krisztusban. És nagyon nagy dolog, hogy hiszel Jézus Krisztusban. Nem mindenki teheti ezt meg. De az Isten ma azt mondja neked. Vondd le a következményeit annak, hogy te hiszel bennem. Most állj elém, és csöndesedj el, és nézd meg a következményeit, hogy mivel jár az, te rád nézve, hogy azt mondod, hogy te hiszel bennem. Mert kétség kívül következményekkel jár. Az első következmény az, hogy valami lejárt. Az életedbe valami egyszer s mindenkora lejárt. Ez, ami lejárt, ez így hangzik, hogy ha a világból való volnál, a világ szereti azt, ami az övé. Egyszer s mindenkora véget ér egy olyan kapcsolatrendszer, ami a bűnre épült. Ami a kárhozatban tartotta az embert, és a sötétségben tartotta az embert. Lejárt. És azzal, hogy Jézus Krisztus eljött, azért, hogy a megváltó munkáját elvégezze. Eljött, hogy üdvözítő, szabadítóként, bemutató tökéletes áldozatával, emberi életeket kiment a halálból, a fogságból. A világból. És azt mondja, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged, te az Isten választása vagy, hogy magának választott téged, átvitt a halálból az üdvösségbe, az ő országlása, az ő király uralma alá. Ez azt jelenti, hogy lejárt egy korszak az életedbe. Nem úr fölötted többet az ördög, és nem kényszeríthet bűnre. Kísérteni kísért a bűnnel, de nem kényszeríthet rá. Mert a kényszerítő hatalmat letörte Jézus. Annak, hogy te Jézusba hiszel, annak vannak következményei. A másik következménye arról szól, hogy ha a világ gyereke lennél, szeretne a világ. De mert te nem-e világból való vagy. És itt megint meg kell állnom egy pillanatra. Azt mondja Jézus, hogy akiket ő megváltott az ő vérén, és Szentlélek által újjászülettek, ezek felülről született életek. Itt szaladgálsz a földön. Itt van egy sereg gond, probléma, meg kell oldani, amin keresztül kell menned. De az újjászületett élet az Isten akaratából új teremtés, és ettől kezdve nem a világ szereti, hanem a világ gyűlöli. Az oka pedig roppant egyszerű. Azt mondja, hogy azért jött Jézus, hogy az ördög munkáját lerontsa. A bűnbe esett világ, minden építkezése bűnös. Minden építkezése bűnös. És nem bírja elviselni azt az új szellemi hatalmat, Jézus Krisztusét, amelyik az ő ható köréből, az ő uralma alól életeket vesz ki. A világosság önmagában ellensége a sötétségnek, mint ahogy a tisztaság a tisztátalanságnak akkor is ellensége, ha nem szólal meg. Tessék végig gondolni, hogy alkoholisták között egy józan. Egy józan. Tessék megfigyelni a viselkedésnek a mechanizmusát. Gyere, igyál! Miért? Lehetetlen, hogy ne légy olyan, mint mi. Paráznák között egy tiszta. Elképzelhetetlen. Csalók között egy becsületes. Örök fenyegetés
hogy ez meg fog szólalni, mert nem úgy él, mint mi. Hazugok között egy igaz. A lelepleződés állandó veszélyforrása. A gerinctelenek között egy gerinces. Örök ellentét lesz. Örök ellentét lesz. A következetlenek között, mondhatnám köpenyekforgató között, egy következetes. Elviselhetetlen. Gondold el, Jézus ebben a világban. Amint jön, megtámadják. És azt mondja, hiszel bennem? Annak következményei vannak. Egy. Akinek eddig szolgáltál, most ellenségévé lettél. Ki az? Egy szellemi nagyhatalom. Akivel együtt futottál eddig a bűnbe, és most kiszabadultál közülük, és megtisztítottalak, nem kell lesz többet nekik, mert váddá lesz a másságod velük szembe. És kérem, pontosan így néz ki az úgynevezett Jézusban hiszek embernek az életvitele, és a Jézus Krisztusnak engedelmeskedek életvitele ellentéte. El kell mondanom neked, hogy vigyázz, mert a világ, ami az övé, azt szereti. Ami az Istené, annak mindig neki megy. Ösztönösen gyűlöli. És amint te Jézus Krisztusé vagy, a világ számára elviselhetetlen vagy. Szeretném azoknak az idősebb testvéreknek megvigasztalni a szívét egy kicsit. Elmondok egyetlen példát az én drága, szerelmetes Bözsike nénimről gyálom. Ez egy olyan asszony volt, aki fiatal gyerekkorában megtért Jézus Krisztusnak az élete, és attól kezdve következetesen Jézus Krisztusnak élt. Nem lehetett bemenni Bözsike nénihez büntetlenül. Mert Bözsike néni bizonyság tevője volt Jézusnak. Megjöttek a gyerekei, vejek, menyek, meg az unokák. Bözsike néni körül hordozta a szemét rajtuk, gyönyörű szép ősz haja volt, kezét imára kulcsolta, és azt mondta, hogy ebben a házban Jézus Krisztus az Úr. Én az övé vagyok. Üljetek le, imádkozni fogok értetek. Láttátok volna az arcokat. Nem volt mese. Tudták, hogy Bözsike imádkozni fog. Imádkozott is. De hogy hogyan imádkozott? Elmondta, hogy Úr Jézus, hozom hozzád ezt a tehetetlen foglyot. Hozom hozzád ezt az erkölcsi rabot. Hozom hozzád. És nyíltak ki a szemek, meg a bicska a zsebbe, mert Bözsike néni csak az Isten gyereke volt. És képviselte a szentséget, képviselte a tisztaságot, képviselte az Isten imádatot, és nem volt hajlandó elnémulni, mert másképp gondolkozók jöttek a házába, mert Bözsike néni a Krisztus napszámosa volt. Hadd mondjam el, hogy nemrég múlt, nem tudom már hány esztendős, 909-es. És elmentem meglátogatni Bözsike nénit. Átölelt. Karcsikám, te megöregedtél. Mert Bözsike nem hazudik. Bözsike nem beszél félre. Mindig mindenben egyenes. És tudjátok, az Isten után én vagyok a tanúja ennek a nagyszerű asszonynak, a bűnvallásait hallhatta. Micsoda bűnvallások voltak? Micsoda mélységet feltáró őszinte szó? Mert Bözsike fölfelé is becsületes. Azt mondja Pál Timóteusnak, igyekezz Isten előtt becsületesen megállni, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall. Melyikőtök akar szégyent vallani? Egy se. Mi a feltétel, hogy legyen szégyen és gyalázat? Hogy Isten előtt becsületesen megállj. Ugye nem kell exegetálnom ezt a szót, mert nem több görögül, mint magyarul. Azt jelenti, hogy egyenesen és tisztán. Azt mondhatnád, tisztán, amikor bűnös vagyok? Igen. A tisztaság az a határvonal, amelyik lelöki magáról a koszt. A szentség a léleknek az a határa, ahol nem elegyedik a szentségtelennel. Ezt mondja becsületesnek. Na most Jézus Krisztus nem azért hívott el téged, hogy te azt mondd, hogy hiszek Uram, hiszek Uram, hiszek Uram, hanem azért hívott el téged, hogy te együtt is gondolkozz vele. Hogy amire azt mondja, hogy tiszta, az benned is épüljön meg isteni látássá, és legyen sajátoddá, hogy az a tiszta. Ami azt mondja Jézus, hogy tisztátalan, hadd írja felül az eddigi gondolataidat, és legyen a sajátoddá, hogy az tisztátalan. Hadd mondjam el nektek azt az alapigazságot, hogy a bűnnek az ismerete és a bűnnek a jelenléte ellentétes irányultságú az emberben. Amíg a bűn benned van, nem fedezed fel. A jelenléte és a felfedezése ellentétes irányultságú. Ellentétes arányban is vannak egymással. Hogy tudnék? A bűn csak bűnt szül. A felfedezése már lehetőség a bűn meggyilkolására. A bűnnek a felfedezéséhez Isten nyilvánvaló szeretete és szent lelke kell. Mire én felfedeztem magamban, hogy ki vagyok? Jó, odáig mindenki elmegy általánosan, hogy hát kérem, emberek vagyunk, szoktuk mondani, akkora hazugság, de szépen hangzik. Emberek vagyunk, azt értjük alatta, hát becsúszik néhány bűn. Isten azt mondja, nem becsúszik, édes fiam, hanem van. És akkor ránézel, uram, én nem vagyok folyamatosan bűnös. Csak azt mondja, hogy nem, de nem. Úgy gondolod? Nincs tiszta gondolatod. Nincs tiszta gondolat meneted. Elmondja, mit ért alatta az Isten? Elmondom. Azt mondja, hogy az ő szentjeire az a jellemző, hogy azon gondolkodnak, ami szent, ami tiszta, és ami épít. A szentnek a gondolat menete, a gondolkodás módja is szent. Éppen ezért akad bele ebbe a szent gondolkodás módba minden tisztátlan és lepeződik le benne. De ahol a gondolkodás mód nem az isteni, hanem emberi, figyeld meg, hogy engedményeket fogsz tenni a különböző emberi bűnök felé. Elküldtem tegnap egy rövid beszédet. A beszéd lényeg a következő volt. Röviden fogom summázni. A tudós embernek azért van békessége és nyugodalmasabb élete, mint másnak, mert az igazság megismeréséért van a tudománya. És amint felfedezte az igazságot, örül. Tudósnak lenni jó. A politikus, illetve azért nem egyszerű, mert tudhatja ugyanaz igazságot, de hol van mások véleménye, mások akarata és mások hatalma befolyásolja az abszolút igazságot. Na most mi tudjuk, hogy az arany önmagába hogyan tiszta, de a pénz, ha aranyból van is, nemtelen ötvözetekkel egyesített arany, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi az arany, és mennyi az ötvözet. De hogy gazdaságilag, még értékrendjében maradó, forgalmi erőt jelentsen a pénz, ezért aranynak mondják. A politikában ez a probléma, hogy nem fogod tudni idő után, hogy az engedmények miatt mi még az emészthető igazság, és mennyi benne a szemét. Ezért a legjobb tudósnak lenni. Küldtem a cikket a fiatal politikusoknak tanulságul. A legjobb a Krisztus emberének lenni, aki az Isten igazságán épülhet és nőhet, aki az Isten igazságában járhat. Azért van békessége, és azért lehet ereje, azért lehet öröme, mert van szabadsága az igazságban. Na most tessék megfigyelni, hogy abban a pillanatban, amikor egy ember, aki azt mondja, hogy hiszek Jézus Krisztusnak, és kompromisszumot köt a bűnnel, és minden szólnál szólni kell, mert kompromisszumot köt a bűnnel, és ott szól, és nem akarja, hogy szóljon, mert önmag előtt tetszeleg, hogy a mindenhez hozzászól. Kompromisszumot köt a bűnnel. És mit veszít el? Mindent. Elveszíti a békességét, és a lelkiismeret megkezdi a maga vágyait. Be fogsz menni a fürdőszobába, és jó esetben leköpöd a tükröt, mert nem tudsz aláállni magad. Figyeld meg, hogy egy idő után az ember lelke meggyűlöli saját magát. Figyeld meg, hogy ahol az ember nemtelen, ahol az ember becstelen, ahol az ember hűtlen Jézus Krisztushoz, olyan belső feszültség támad benne, hogy meggyűlöli saját magát. Erről beszél Jézus. Amíg meg nem gyűlöd magad, nem lehetsz az én tanítványom. Amíg egyszer nem jutsz el oda, hogy annak, hogy az enyém vagy, következménye van. Ez pedig azt jelenti, hogy a megszentelődés útján a szentek próbatüzében jársz. Az ő kegyelmével. És egyik próbát a másik után győztesen vívod meg, és nem alkuszol meg, és az életed se drága néked, akkor lesz békességed. Akkor lesz békességed. A világ téged magad miatt meg nem utálna. A világ téged azonnal befogad maga közé, és azt mondja, hogy gyere, csináld velünk. És ha velünk csinálod, te vagy a barátunk. Soha nem felejtem el, volt egy olyan ember, akinek egyetlen törekvése volt, hogy engem bele akart vinni a legkülönfélébb bűnökbe. Csak azért, hogy utána a kezébe tarthasson. Légy észnél, a bűn cimborákat gyárt, hogy aztán kézbe tartott legyen. Vigyázz, meg ne alkudj! Meg ne alkudj! Rabbá tesznek, és rabbá leszel. Igaz, hogy aki azonban Jézus Krisztusé, az gyűlöli a világ. Amíg te azt mondod, hiszek Jézus Krisztusban, de nincs ereje és következménye hitednek, nem fognak ellened állni. Nem kell tartani tőled, mint potenciális erőtől, akiben a Krisztus ereje munkálkodik. Nem fél tőled a kutya se. De légy szent. Kérem a szentet a legnehezebb elviselni a szentségtelennek. Nem úgy van, hogy hazudják, hogy kitárt karral vár a világ. Nem. Szeretnék kifeszíteni a te kezedet. Aztán keresztre. Mert gyűl a világ Jézus Krisztusért. Jött egy aranyos nagymama, és azt mondja, hogy úgy utál a vejem. Mondom, szabad találgatnom, mit tetszett csinálni? Nem tetszik kitalálni. Mondom, az unokájának két kezét összetette, és imádkozni tanította. Honnan tetszett tudni? Mert addig, kedves nagyom, amíg Jézus Krisztus az nem viszed az unokát, addig elfogadható vagy. Amíg nem beszélsz Jézus Krisztusról, mint megváltó úrról, nagyon prima ember vagy. De amint átléped a bűn határt, és engedelmeskedsz Jézus Krisztusnak, akkor gyűlölt kategóriába kerültél a világ számára. A mai kereszténység többségében nem az új szövetség kereszténysége, ezzel van az alapvető probléma. Nem áll Jézus Krisztusban, nem a tanítványaként él. Egyik istentiszteleten láttam, hogy valaki írt. Jegyzetelt az istentiszteletet. Tetszik tudni, ilyen kérdezgetős típus vagyok, itt kimentem, és ott elkaptam az utcán. Mondom, mivel, amit én mondtam, azt tetszett írni, kérem ide a papírokat. Miért? Miért? Nem kell megrémülni, látni akarom, mit tetszett írni. Bementünk az irodába, leültettem, elővette a jegyzeteit, mondom, olvassa. Mondom, ezt én nem mondtam. Azt sem mondtam. Azt nem úgy mondtam. Föl volt írva, hogy Takaró Károly, 1900, nem tudom mennyi, dátum hozzá, és leírt dolgokat, az én nem mondtam. Hanem ami neki arról eszébe jutott, azt írta le. És elment volna valahova, és elmondja, hogy te, a Takaró erről prédikált, itt van, én leírtam. Azt mondom neki, hogy kedves, maga nem tanítványom. Szóval, hogy. Mert aki nem azt tanítja,
amire tanították, az nem tanítvány.
Azért.
És ha te Jézus Krisztusé vagy, és nem úgy élsz, ahogy ő tanította, és nem azt tanítod, amit ő tanított, nem vagy tanítvány, hanem hamis tanító vagy. És hamis hívő vagy. Sok bajom van a papokkal, ne tessék elmondani. Minden papnak megvan a maga lelki világossága határa. Mindegyik pap annyit tud tanítani, amennyi világossága van. Ebből következik, hogy aki egy engedetlenség miatt, jól tessék figyelni, egy engedetlenség miatt megrekedt egy ponton, az nem tudja, hogy aki lelkileg nem fejlődik, az lelkileg visszafejlődik. Aki a hitben nem növekedik, az a hitben fogyatkozik. Nincs stabilitás. A megszentelődés arról beszél, hogy Isten lépésről lépésre egyre mélyebbre viszi az ismeretben a gyerekeit. Egyre engedelmesebbé teszi a gyerekeit. És egyre jobban kirajzolódik rajtuk a Krisztusi orca. Egyre határozottabbak. És kérem, ahol a gyülekezetet nem élő hitben lévő lelkipásztor tanítja, az a gyülekezet meghal. Ott senki nem fog megtérni. Mekkora felelősség. De hadd mondjam tovább. A tiéd is. A tiéd is, hogy te Jézus Krisztusnak kiválasztott, gyermekké fogadott, különleges személye, te engedelmes vagy-e Jézus Krisztusnak? Ilyen hallatlan, nagy tudású emberekkel hozott össze a sors közelmúltban, és azt kérdeztem tőlük, hogy nézzetek, nem látunk együtt, kétség kívül Isten dolgaiban, nem látunk együtt. Nem is értünk egyet, ez is világos. Ebből azért az következik, hogy készek vagytok-e odaállni az Úr elé, és előveszik az igét, és mindenki a maga gondolatmenetét tegyed az ige mellé. Amit te vélekedsz az Isten dolgairól, gyere, vigyük oda, nézzük, mit mond az Isten, mit mondasz te. Az eredmény úgyse érdekel itt senkit, nem is mondom. Ami téged illet. Isten azt akarja, hogy többre juttasson téged. Hitben, szentségben és engedelmességben. Mert a tanítvány együtt lát, és együtt gondolkodik az ő urával, amikor az ura parancsol neki. Jézus a klasszikus példa, atyám, ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Befejezem. Azt mondja ott Izraelbe, ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzátok, nem volna bűnötök. Aki azonban nem hisz Jézus Krisztusnak, annak nincs mentsége. Nincs mentsége. Mert hozzáteszi Jézus, én azokat cselekedtem ti közöttetek, amit senki más nem cselekedett. Tudjátok, miről beszél? Hogy vannak olyan csodák, amiket proféták nem cselekedhettek meg, hiába bírtak Isten szent lelki hatalmával, amely csodák csak a messiás eljövetelét igazolják. És Jézus ezeket a csodákat cselekedte meg, amik egyedülállóan a messiásnak a csodatételei voltak. Ezért mondja, ha nem csináltam volna meg közöttetek, amiről tudtátok, hogy csak a messiás csinálhatja, nem volna bűnötök, de megcsináltam. És ti nem engem gyűlöltök, ti az én atyámat gyűlitek. És itt ér véget az ember számára a világ, amikor kiderül, hogy az Istent gyűlöli. Mert így van megírva, aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad azon. Érted, hogy mit akar tőled? Hogy ne azt mondd, hogy én hiszek, hanem engedelmeskedj. És majd meg fog szólaltatni, hogy a szád által szólja az igéit, és meg fog tisztítani szívedet, lelkedet, a szádat, hogy arra legyen használatos, amire adta, hogy Isten igéjét hirdesd. Imádkozzunk. Meghajtom, Uram, magam előtted, mint aki látja a maga bűneit, a maga tökéletlenségét, és szemlélheti a te dicsőségedet, és láthatja a kegyelmedet, láthatja a hűségedet, hogy mind annak ellenére, aki vagyok, és akik vagyunk, nem hagytál el. Sőt, munkálkodsz az életünkön, hogy szenté legyen, hogy bölcsé legyen, hogy áldás legyen. Arra kérlek az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy a te véghetetlen kegyelmednek, szerelmednek lelkét közöld újra és újra a te kiválasztottaiddal. Arra kérlek, Uram, hogy egyen-egyenként úgy tudjanak megállni előtted, mint akiknek a hite bizalom is. Bizalom, amely egészen kiszolgáltatja magát, és dicsőségedre akar élni. Köszönöm, Uram, hogy ott te nálad. Viszont láthatjuk egymást. Köszönöm neked, hogy minden szó mögött féltő szeretet munkál. Légy áldott Jézus Krisztus áldozatáért. A gyalázatos és dicsőséges Golgotáért. Azért a vérért, amelyikért bizalommal mehetünk eléd most is, a kegyelem királyi székéhez. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Te légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen.